Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az országvezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztjén ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok a mikrofonnál, a királyaink voltak szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Luxemburgi Zsigmond uralkodása nem csak a bel- és a külpolitikai törekvései miatt volt említésre méltó. A király kormányzása átalakítja a magyar társadalmat, hiszen birtokpolitikája egy új királyhű főnemesi réteg létrejöttét eredményezte. Országlása végén került sor a középkori Magyarország legnagyobb társadalmi megmozdulására, amelynek kibontakozása a király politikájának következményeként is értelmezhető. Kudarcai és pénzügyi gondjai azonban nem akadályozták meg Zsigmond királyt a magyarországi kultúra támogatásában, hiszen ő maga is Európa egyik legműveltebb uralkodója volt. Témánk társadalom és kultúra Zsigmond király korában. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történet. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. Igen, a mai műsorunk során megpróbálunk beszélni néhány olyan aspektusról, amelyet általában Zsigmond király uralkodása során háttérbe szoktunk szorítani, és pedig próbáljunk egy kicsit beszélni a társadalom fejlődéséről, a nemesség a helyzetéről, illetve a paraszti társadalomnak a gondjairól is. Illetve nézzük meg, hogy hogyan fejlődött a kultúra ebben az időszakban. Zsigmond király nem csak Magyarországnak volt az uralkodója, hanem Csehországnak, Német-Római Birodalomnak az uralkodója is, és mint ilyen rengeteget utazott, ezzel pedig a magyar társadalom kapcsolatba kerülhetett a nyugati eszmékkel, amelyek ebben az időszakban fokozott mértékben áramlottak be Magyarországra.
Történész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, úgy, ahogy szoktuk, javasoljuk, hogy tartsuk meg ma is az emlékeztetőt.
Igen, lassan 400 éves időszakra tekintünk vissza a királyunk voltak műsorai során, és beszélgetéseinket Szent István király uralkodásával kezdtük, akit államalapító királyunként tisztelünk. István király volt az, aki érvényesíteni tudta a primogenitúra, az elsőszülöttség elvét a trónutódlás kérdésében rokonával, koppánnyal szemben, majd koronát kért a pápától, és miután ezzel a koronával megkoronázták, megteremtette a keresztény magyar királyságot. A királyság megteremtése azonban nem csak egy szimbolikus gesztus volt, hanem István király kiterjesztette a központi hatalmat az egész Kárpát-medencére, legyőzve a különböző helyi törzsi vezetőket. Ezzel párhuzamosan létrehozta a központi igazgatásnak a szerveit is, és pedig a vármegyéket, és ezzel gyakorlatilag elérte azt, hogy a királyi hatalom az egész Kárpát-medence területén érvényesülni tudjon. Okleveleket bocsájtott ki, írott törvényeket, hozott létre, pénzt veretett, és ezzel hozzájárul a magyar gazdaságnak a fejlődéséhez. Tehát egy nagyon is átfogó államigazgatási tevékenységet folytatott. István király létrehozta a keresztény magyar egyházat is, azzal, hogy érsekségeket és püspökségeket alapított Magyarország területén, valamint egyházi jellegű törvényeivel gondoskodott a kereszténység terjedéséről is. István király a külpolitikára is figyelmet fordított, annak ellenére, hogy felismerte, hogy a belső átalakítások közepette nem lehet egy aktív külpolitikát folytatni. Viszont Magyarország érdekeit figyelembe vette, és arra törekedett, hogy megvédje az országot, illetve, hogy a két szomszédos birodalommal, elsősorban Német-Római Birodalommal, Bizánci császárral jó viszonyt ápoljon. István király uralkodása során a trónutódás kérdését azonban nem sikerült megnyugtatóan megoldani, fiai még élete során elhunytak, ezért István király az alkalmasság elve alapján unokaöccsét, a velencei származású Pétert jelölte ki a trónörökösének, és a döntéssel egyet nem értő Vazult megvakítatta, valamint fiait száműzte az országból. István király 1038-ban bekövetkező halálát követően egy rövid időre első Péter került Magyarország élére, aki azonban türelmetlen politikájával maga ellen fordítja az előkelőket, akik összeesküvést kezdeményeznek Szőnnek ellene, és elűzik az országból. Az összeesküvők Abba Sámuelt jelölik ki uralkodónak, aki azonban nem tudja megszilárdítani a hatalmát, hiszen a német segítséggel visszatérő Péter legyőzte őt, és visszaszerezte koronáját. Péternek a második uralkodása sem volt túlságosan hosszú, nem változtatott azon a politikán, amely előzéséhez vezetett, így egy újabb összeesküvés, illetve pogánylázadás következtében megfosztják hatalmától. A helyzetet Vazulnak a fiai használják ki, és pedig első András, aki elfoglalja Magyarországnak a trónját. András király helyreállítja a pogánylázadások által megtépázott keresztény egyháznak a tekintélyét, és ezzel párhuzamosan sikeresen visszaveri a német támadásokat is, így biztosítani tudja Magyarország önállóságát, függetlenségét a 11. század közepén. András király annak érdekében, hogy a német támadásokkal könnyebben szembenézzen, behívja az országba öcsét, Bélát, akivel megosztozik a hatalmon, és pedig létrehozza számára a hercegség intézményét, és Béla ezt a gesztust úgy értelmezi, hogy ő lett a kijelölt trónörökös. Azonban közben Andrásnak fia születik, illetve a németekkel kötött békeszerződés keretén belül is előírták, hogy Andrást fia Salamon kell kövesse a trónon. Így amikor András megkoronáztatta Salamont, ez Béla nem tetszését váltotta ki. A király és a herceg között konfliktus alakul ki, és ennek a testvérháborúnak a következtében András életét és hatalmát is elveszti. Így Magyarország élére első Béla került, akinek azonban csak rövid uralkodás adatott meg, egy furcsa balesetbe halálosan megsérült, így ez lehetőséget adott Salamonnak, András fiának, hogy visszaszerezze koronáját. Salamon király kibékül unokatestvéreivel, Gézával és Lászlóval, Béla fiaival, és körülbelül egy évtizedig közösen irányítják a magyar királyságot, Salamon királyként, Géza, illetve László hercegként. Közösen védik meg az országot a keletről érkező portyázott támadásokkal szembe, közösen harcolnak a bizánci birodalom ellen is, viszont ez utóbbi esemény a nézeteltéréshez vezet a király és a hercegek között, aminek az eredménye egy újabb polgárháború lesz, amelyből Géza és László kerülnek ki győztesen. Salamon csak az ország északnyugati részének néhány területét tudja megtartani ellenőrzése alatt, és a magyar korona első Géza fejére kerül, aki jogilag ugyan ellenkirályként, de irányítja az országot. Első Gézának az uralkodása viszont nem volt túlságosan hosszú, alig néhány év után váratlanul meghalt, így az ország élére testvére első László, vagyis Szent László került. Szent László király volt az, aki a 11. században sikeresen megszilárdította a magyar királyságnak a helyzetét, átgondolt belt és külpolitikát folytatott. belpolitikai esetében érdemes megemlíteni a szigorú törvényeit, amellyel a tulajdon tiszteletét próbálta elérni. Külpolitikai szempontból pedig aktív külpolitikáját érdemes megemlíteni. Beavatkozott az investitúra harcba, illetve uralkodása során terjedt ki a magyar fennhatóság Horvátországra. László király jelentős egyházpolitikai intézkedéseket is bevezetett, az ő uralkodása alatt jött létre az ágrábi püspökség, valamint ők kezdeményezte István király, Imre herceg és Gellért püspöknek a szenti avatását. László király halálát követően unokaöccse első Kálmán, vagyis Könyves Kálmán kerül Magyarország élére. Ő folytatja a nagybátyja által kezdeményezett politikát, belpolitikai téren enyhíti a szigorú törvényeket, külpolitikai téren pedig folytatja a terjeszkedést, ekkor sikerül kiterjeszteni a magyar fennhatóságot Dalmáciára. Kálmán király uralkodását a testvérével, Álmos herceggel való konfliktus nehezíti meg, hiszen Álmos herceg megpróbálja többször is megszerezni a királyi koronát, ami végül oda vezet, hogy Kálmán király őt és fiát, Bélát megvakítatja. Kálmán halálát követően fia, II. István lép Magyarország trónjára, aki megpróbálja ugyan folytatni apja politikáját, de másfél évtizedes uralkodása inkább kudarcokban, mint sikerekben bővelkedik. És amikor II. András gyerektelenül meghal, akkor a királyi hatalom II. Béla kezébe kerül, vagyis Vak Béla kezébe. Ő Álmos fia volt, akit Kálmán király megvakítatott. II. Béla sikeresen megszilárdította a királyi hatalmat azzal, hogy az ellenzéket fizikailag megsemmisítette. Így, amikor alig 10 éves uralkodás után meghalt, fiának, II. Gézának egy erős királyi hatalmat és egy erős magyar királyságot ad át. II. Géza ezzel a hatalommal a háta mögött megpróbálja felvenni a harcot a bizánci birodalommal. Azonban a ekkor reneszánszat élő görög birodalom kemény ellenfélnek bizonyult, és a hosszú háború végül is felörölte a magyar királyságnak az erejét, és a belső stabilitását is. II. Gézával szemben megjelennek a trónkövetelők testvérének személyében, akiket természetesen a bizánciak támogattak. Így, amikor II. Géza váratlanul meghal, fia III. István csak nagy nehézségek árán tudja megőrizni koronáját és hatalmát nagybátyjaival, II. Lászlóval, illetve IV. Istvánnal szembe. De végül III. István győztesen kerül ki ebből a konfliktusból, és sikeresen le tudja zárni a bizánci birodalommal folytatott háborút is, ami ugyan jelentős területi vesztességeket jelent a magyar királyság számára, de túléli a konfrontációt a korszak egyik legerősebb európai államával. III. István korai halálát követően testvére III. Béla kerül Magyarország trónjára, aki a 12. század legjelentősebb magyar uralkodója, sőt az Árpád-háznak egyik legjelentősebb uralkodója. A III. Béla Magyarország kormányzásában maximálisan kamatoztatja a bizánci birodalomban szerzett tapasztalatait, és rendkívül nagy gondot fordít például az írásbeliség elterjesztésére. Ő az, aki megalapítja a királyi kancelláriát, valamint támogatja a hiteles helyeknek a létrehozását. Uralkodása során jelentős jövedelmekkel rendelkezik, és ezeket a jövedelmeket többek között külpolitikájának folytatására fordítja. Uralkodása során visszaszerezte a bizánci birodalom irányába elvesztett területeket, valamint megpróbálta meghódítani a halicsi fejedelemséget. Ez utóbbi próbálkozás csak ideiglenes sikert biztosított. Ezen kívül rendkívül széles külpolitikai kapcsolatokkal rendelkezett, nagyon jó viszonyt ápolt a francia királyi udvarral, illetve Aragóniával. III. Béla hosszú uralkodását követően fia Imre király kerül Magyarország élére, akinek azonban uralkodását megnehezíti testvérével András herceggel való konfliktusa. Így, amikor Imre király váratlanul meghal, fia III. László nem tudja megtartani a királyi hatalmat, és igaz, hogy csak néhány hónapig is birtokolja ezt a címet, hiszen nagyon fiatalon meghalt. Így a 13. század elején II. András kerül Magyarország élére, aki egy teljesen új politikát próbál bevezetni, és pedig nagylelkűen adományozza a királyi birtokokat. Ezzel tulajdonképpen a királyi hatalomnak a gazdasági alapját csökkenti le. Így András hosszú uralkodása során állandó pénzügyi gondokkal küszködött, és ezeket a pénzügyi gondokat a meggondolatlan külpolitikája is erősítik, számos hadjáratot vezet a halicsi fejedelemség ellen, valamint részt vesz az 5. keresztes hadjáratban is. Mindezek a külpolitikai akciók természetesen temérdek pénzt emésztettek fel. A király politikája megosztotta az országot, és uralkodása során számos megmozdulásra, konfliktusra került sor. Az egyik ilyen konfliktus eredményeképpen az előkelők meggyilkolják feleségét, Gertrudis királynét. Második Andrást a trónon fia IV. Béla követi, aki megpróbálja visszacsinálni apja intézkedéseit, viszont uralkodását derékba töri a keletről érkező tatár támadás, amely csak nem elpusztítja Magyarországot. Azonban IV. Béla sikeresen újjáépíti az országot, és ezért méltan nevezhetjük őt második hónalapítónak. IV. Béla halálát követően fia V. István kerül néhány évig Magyarország élére, és V. István uralkodása alatt már megmutatkoznak azok a problémák, amelyekkel a későbbi királyok szembe kell nézzenek, és pedig létrejön egy főnemesi réteg, amely hatalma már akkora, hogy akár a király ellenébe is politizálhat. Így 5. István halálát követően 4. László uralkodása során egyre inkább belső anarchia alakul ki, és ezen a belső anarchián a fiatal király nem tud úrrá lenni, így Magyarország szinte megállíthatatlanul indul a szétesés irányába. 4. László halálát követően 3. András próbálja ezt a szétesést megállítani, kisebb-nagyobb sikerrel, ugyan megakadályozza azt, hogy Magyarország teljesen szétessen, de az egyre erősödő anarchiába nem tud rendet teremteni. Így amikor 1301-ben meghal 3. András, kihal az Árpádházi dinasztia, és ezzel párhuzamosan Magyarország egy nagyon nehéz helyzetbe kerül. 3. András halála után előbb a cseh származású Vencel, majd a bajor származású Otto szerzik meg rövid időre a királyi koronát, de végül a koronát és a hatalmat az Anjou dinasztiának a királyai tudják meg is tartani és megszilárdítani. Így első Károly az első Anjou király, aki sikeresen legyőzi a kiskirályoknak is nevezett tartományurakat, aki megerősíti gazdasági és politikai intézkedéseivel a magyar királyságot. Ennek a belső stabilitásnak a kialakítása lehetővé teszi újra az aktív külpolitikát, és Károly király nagyon szoros kapcsolatokat épít ki a lengyel királysággal, valamint Csehországgal. Első Károly halálát követően fia első Lajos, vagyis Nagy Lajos kerül Magyarország élére, aki kihasználja az apja által megteremtett belső stabilitást, és egy rendkívül aktív külpolitikát kezdeményez. Lajos királynak az uralkodása háborúkban bővelkedik, hadakozott ugyanis a nápolyi királyság, Velence, a balkáni államok, Litvánia ellen is. A legnagyobb külpolitikai sikere talán az, hogy nem csak a magyar királyi címet szerezte meg, hanem lengyel király is lett. Első Lajos halálát követően azonban anarchia alakul ki az országban, ugyanis Lajos királynak nem volt fiú örököse, így az a próbálkozása, hogy lányát fiúsítva adja át neki a királyi hatalmat, nem igazán valósul meg a nemesség egy részének az ellenállása miatt. Így a nemesek egy része második Károlyt választja királynak, aki azonban csak nagyon rövid ideig tud uralkodni, hiszen Mária hívei meggyilkolják. A belső káoszban végül is mai műsorunk főszereplője Luxemburgi Zsigmond szerzi meg a királyi hatalmat, aki 50 éven keresztül ezt meg is tudja tartani. Zsigmond király uralkodásának az elején a királynak a mozgástere rendkívül szűk volt, jelentős birtokadományokat kell tegyen azoknak a főuraknak, akik segítették őt hatalomra kerülni, de lassú és szívos politikával Zsigmond király megerősíti a királyi hatalmat, és ezután Magyarországot érő fenyegetésre próbál reagálni, elsősorban a törökök részéről érkező fenyegetésre, akikkel szembe a Zsigmond király keresztes hadjáratot vezet, majd elkezdi kiépíteni a végvárrendszert. Uralkodása során rendkívül aktív külpolitikát folytat, megszerzi a cseh királyi címet, valamint a német-római császári címet is, így Zsigmond király nem csak Magyarország királya, hanem Európa legtekintélyesebb uralkodója lett, és mint ilyen például felszámolja a nyugati egyházat sújtó egyházszakadást a konstanci zsinat keretében. területén belül. Múltkori műsorunkban láthattuk azt, hogy melyek voltak Zsigmond királynak a legfontosabb törekvései uralkodásának a vége felé. Nagy erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy meg tudja koronáztatni magát német-római császárnak, valamint, hogy biztosítani tudja uralmát Csehország fölött. Illetve beszéltünk arról is, hogy hogyan támogatta Zsigmond király a városoknak a fejlődését. A városok a királyi hatalom egyik legfontosabb támaszaivá váltak uralkodása során.
Történész úr, kik támogatták luxemburgi Zsigmondot a hosszú uralkodása során? Ezzel a kérdéssel folytatjuk a mai kőbe zárt múltunkat.
Zsigmond király uralmának a legfőbb támogatója a híveiből toborzott új arisztokrácia volt. Pontosabban az arisztokráciának az a része, amely nem elődeinek, hanem neki köszönhette felemelkedését. Tagjai óriási magánvagyonnal rendelkeztek, ezt a vagyont Zsigmondtól kapták, és ezért hűséggel viseltettek iránta. Politikáját feltétel nélkül követték, és a király mindvégig biztosan számíthatott a támogatásukra. 1408-ban a Bosznia feletti győzelem alkalmából formálisan is szövetségre lépett velük, és azokból, akik a legnagyobb érdemeket szerezték, az 1403. évi felkelés elfolytásában megalapította a Sárkányrend lovagi társaságát. Az új lovagrendnek, amely jelvényéről kapta a nevét, tagja lett ő maga, a királyné és 22 báró, akik valamennyien esküvel fogadtak egymásnak örök szövetséget. A rendbe természetesen Zsigmond később új tagokat is felvett. A szövetség oszlopai Garai Nándor, Cilei Herman, Tibor Vajda és Ozorai Pipó voltak. Garai Miklós az 1386-ban meggyilkolt Nádor fia, az anzsukori főnemességből származott, de szívvel lélekkel Zsigmondot szolgálta. Haláláig viselte a nádori méltóságot, és töretlen hűségért hatalmas birtokadományokban részesült, főleg a Dunántúlon és a délvidéken. Halálakor 13 várával ő volt az ország legnagyobb földesura. Apósa Cilei Herman, a dél-stájerországi Cili grófja 1397-ben állt Zsigmond szolgálatába, és Szlavóniába kapott nagy adományokat. Cilei és Garai voltak a király legmeghittebb bizalmasai és tanácsadói. Nincs azonban szó arról, hogy Zsigmond 1403 után a Garai-Cilei liga befolyása alá került volna, vagy annak bábja lenne. A király mindvégig bizonyíthatóan önálló politikát követett, amelynek irányát ő és nem tanácsadói szabták meg. Kormányzásában nem csak Garaira és Cileira támaszkodott, hanem sok más olyan hívére is, akik e kettővel sem rokoni, sem szövetségi viszonyban nem álltak. Az egyik ilyen hív Tiboricis Tibor lengyel volt, aki első Lajos alatt került a magyar udvarba, és 1414-ben bekövetkezett haláláig Zsigmond kormányzatának egyik vezetője maradt. Az északnyugati országrészben 12 nagy váruradalmat kapott örökbe a királytól, és 1404-től a Vágfolyó urának címezte magát. Két ízben kormányozta Erdélyt is, mint Vajda, a felkelés után pedig évekig ő igazgatta az esztergomi érsekséget és az egri püspökség birtokait. Ozorai Pipó, eredeti nevén Filippo Scolari, olasz volt, és egy firenzei bankház alkalmazottjaként került Magyarországra. Zsigmond 1401-ben a sókamrák élére állított, 1404-ben pedig rábízta a délkeleti megyék kormányzását. Temesi ispánként 1426-ba bekövetkezett haláláig töltötte be ezt a tisztséget, és 1415 után a pénzügyigazgatás egésze felett is felügyeletet gyakorolt. 7-8 megye és mintegy 15-20 királyi vár tartozott fennhatósága alá, magán vagyona viszont ehhez képest nem volt számottevő. A többi új báró jobbára az udvari nemességből emelkedett fel. Pályájukat, mint a királyi udvar lovagjai kezdték, és ebben a minőségükben szerzett kivételes érdemeikért lettek Zsigmond báróivá és nagyvagyonok uraivá. Említést érdemel közülük Perényi Imre titkos kancellár, Perényi Péter országbíró, a felkelés után az északkeleti megyék kormányzója, Marotti János Macsóibán, Lévai Péter lovászmester, Tamási János Erdély Vajda, akik valamennyien tagjaivá lettek a Sárkányrendnek. Rajtuk kívül a későbbiekben 1409 után Kompolti, Palóci és Rozgonyi családok jutottak nagy befolyáshoz. Megtartották pozíciójukat a csákiak és a marciliak is, annak ellenére, hogy részt vettek az 1403-as felkelésbe. Zsigmond miután kipróbált híveit a Sárkányrendbe tömörítette, 1409-1410-ben kibékült az ellenzékkel is, és vezéreinek némi részt juttatott a hatalomból. A bebekek, kanizsaiak és újlakiak ismét méltóságokhoz juthattak, régi befolyásukat azonban nem nyerték vissza. Az irányi irányítás többé nem az ő kezükben volt, hanem az újbárok kezében. A királyi hatalom megszilárdításában igen jelentős szerep jutott Zsigmond idegen híveinek is. Cilein, Stiboron és Ozorain kívül még számos cseh, lengyel, német és dalmát főurral és lovaggal találkozunk Zsigmond és a királyné Cilei Borbála környezetében. Nem egy közülük fontos pozíciót töltött be, királyi várakat, megyéket igazgatott, katonai vagy diplomáciai megbízatásokat teljesített. Különösen kiemelkedő szerepet kapott Eberhard zágrábi püspök és rokonsága, az albeni család. Kanizsai helyett 1404-ben Eberhard lett Zsigmond főkancellárja, majd egyik unokaöccse, albeni János püspök követte ebbe a tisztségbe. 1423-tól 10 éven át a király egész oklevél kibocsájtó tevékenysége, albeni felügyelete alá volt rendelve. 1429-től kezdve egy dalmát család, a raguzai eredetű tallúciak váltak Zsigmond kivételezett kegyeltjeivé, ők a déli határvidék kormányzását és a pénzügyek irányítását látták el. Az egyház is fontos bázisul szolgált a királyi hatalom megerősítéséhez. Egyrészt politikailag, vagyis azáltal, hogy Zsigmond a saját híveit juttatta egyházi javadalmakhoz, másrészt gazdaságilag, hiszen a király az egyházak jövedelmeit részben vagy egészben saját céljaira fordította. Magyarországon sok más európai országtól eltérően a királyság a 14-15. Században is kezében tartotta a főpapi méltóságok feletti ellenőrzést. Formailag a püspököket a székeskáptalan választotta, a választás megerősítésének joga pedig a pápát illette. A gyakorlatban azonban az uralkodónak rendszerint módja volt rá, hogy saját jelöltjét választassa meg, és így a pápai megerősítés formálissá vált. Ennek ellenére a 14. század végére meglazult a király ellenőrzése az egyház fölött, és ennek tudható be, hogy 1403-ban mindkét érsek és számos püspök a lázadást támogat. Kétségtelenül hozzájárult ehhez a pápa magatartása, aki a nápolyi trónkövetelőt támogatta. Zsigmondnak győzelme után első dolga volt, hogy a pápai befolyást felszámolja. 1404-ben elrendelte, hogy hozzájárulása nélkül pápai bulla alapján senki nem kaphat magyarországi egyházi birtokot. Ezek betöltésének jogát magának tartotta fenn, és megtiltotta a papságnak, hogy királyi jóváhagyás nélkül elfogadják és kihirdessék a pápai okleveleket. Valószínűleg azt is megtiltotta, hogy a pápai kamarának járó adókat beszolgáltassák. 1410-ben kibékült a pápával, de a magyar egyház irányítására formált jogáról nem mondott le. 1417-ben, amikor a pápai szék üresedésben volt, a konstanzi zsinaton sikerült elérnie, hogy a bíborosi kollégium ünnepélyesen és örök időkre megerősítse a magyar királyoknak a magyar egyház feletti hatalmát, az úgynevezett főkegyúri jogot. Ennek értelmében a főpapi javadalmakat kinevezés útján a király tölthette be, a pápát csak a jelölt formális megerősítésének a joga illette meg. Ezt a jogot ettől fogva évszázadokon át gyakorolták a magyar királyok. Zsigmond már az 1403-as felkelés óta zavartanul élt főkegyúri jogával. A lázadó főpapokat elmozdította és vagyonuk kezelésére világi kormányzót rendelt, akik a jövedelmeket természetesen a király számára hajtották be. Az esztergomi érsekség és egri püspökség kormányzója Stibor lett, a kalocsai érsekségé Maroti János bán, a győri püspökségé a Horváth Szlavon bán, a vácié a visegrádi várnagy, és a várnai perjelség birtokait a szlavon bánok kezelték. Amikor a megüresedett főpapi székeket betöltötte, a jelölteket megbízható hívei közül válogatta. Mivel ezek közül nagy számba voltak idegenek, a püspökségek is gyakran kerültek idegenek birtokába. Stibor unokaöccse egri püspök lett, Ozorai Pipa egyik rokona a váradi püspök, két másik kalocsai érsek. Eberhard főkancellár unokaöccsei az albiniek, zágrábi, pécsi és egy ideig veszprémi püspökök voltak, de cseh születésű volt a nyitrai és a váci püspök is. A főpapok másik csoportja az új arisztokráciából került ki, közéjük sorolható Pálaci György erdélyi püspök, majd 1423-tól esztergomi érsek, Rozgonyi Péter és Simon veszprémi, majd erdélyi püspökök, Szántai Lac Benedek boszniai püspök. Uralkodása utolsó éveiben Zsigmond ismét nagybértékben élt azzal a lehetőséggel, hogy a főpapi székeket üresedésben hagyta, és jövedelmüket teljes egészében saját hasznára fordította. Ennek most nem politikai okai voltak, mint 1403 után, hanem főleg gazdaságiak. A bevételekre a déli határ védelméhez, a török elleni harchoz volt szükség. 1437-ben Zsigmond halálakor négy nagy egyházi javadalom állt üresen, a kalocsai érsekség, a zágráb és a csanádi püspökség, valamint a várnai perjelség. Valamennyit a király dalmát hívei a tallóci testvérek kezeltek, és részben ebből fizették a rájuk bízott déli végzőt. várak őrségeit. A királyi hatalom támogatásában nem lebecsülendő szerepet játszottak a királyi városok. A király és a polgárság szövetsége több okból is szükségszerű volt. Egyrészt a városok vezető rétege túlnyomó többségben német, tehát idegen volt, és az idegen gyűlölő nemességgel szembe csak is a királytól remélhetett hathatós védelmet. Másrészt joggal félhetett attól, hogy a központi hatalom meggyengülése esetén elveszíti kiváltságos helyzetét. A városok jelentőségét csupán az csökkente, hogy kevés volt belőlük. 1400 körül mintegy 20-ra lehet becsülni a fallal körülvett királyi városoknak a számát. 1403 után Zsigmond egyik legsürgetőbb tendője volt, hogy megpróbálja megnövelni a városok politikai súlyát. Ekkor épültek fel a királyi anyagi támogatásával, például Kolozsvár és más települések városfalai, ekkor fejeződött be Eperjes és Bártfa falainak építése. A városok számának növelésén kívül Zsigmond arra is törekedett, hogy a legfontosabb királyi városok katonai vezetését saját hívei kezébe juttassa. Ezért 1403 után a legfontosabb városok élére cseh, morva és lengyel kapitányokat nevezett ki, Budát pedig az akkoriban épült királyi várral együtt Dalmát várnagyokra bízta.
Történész úr, milyen társadalmi megmozdulásra került sor Zsigmond uralkodásának végén?
A legjelentősebb társadalmi megmozdulás az 1437. évi erdélyi felkelés volt, amelyet a köztudat Budai Nagy Antal nevéhez kapcsol. A felkelés a magyarországi jobbágyság legnagyobb fegyveres megmozdulása volt az 1514. évi parasztháborúi. A felkelés egyik előzménye úgy látszik, hogy a szabad költözés korlátozása volt. Ez a jog Szlavóniát leszármítva mindenütt megillette a magyarországi jobbágyokat a 14. század első fele óta, érvényesítését azonban a földesurak, főleg a kisebb birtokosok nem egyszer akadályozták. Elsősorban ez utóbbiakat fenyegette az a veszély, hogy jobbágyaik elhagyják őket, mivel a nagybirtok a jobbágy számára kedvezőbb feltételeket tudott kínálni. Zsigmond többször is szükségesnek tartotta, hogy írásba foglalja a jobbágyok jogát a költözéshez, először 1391-ben, majd a temesvári országgyűlésen 1397-ben és az 1405. évi dekrétumban, végül 1407-ben és 1409-ben. A rendelet sűrű megújítása azt jelzi, hogy a költözés helyenként akadályokba ütközött. Ilyen terület lehetett Észak-Erdély, ahol a középbirtokos nemesség különösen erős volt. A felkelés kirobbanását mégsem ez a probléma, hanem a tizeddel kapcsolatos visszaélések indították el. Parasztok szerint Lépes György erdélyi püspök 3 éven át nem szedte be tőlük a tizedet, mert rossz pénz volt forgalomba, majd az egész hátralékot egyszerre jó pénzbe követelte. Amikor kívánságát nem teljesítették, kiközösítette a parasztokat, mire ezek 1437. júniusában fegyverhez nyúltak. A felkelés központja Erdély északi részén volt, ahonnan később átterjedt Szatmára és a Nyírségre is. A parasztsereg először Alparét falu mellett a Bábolna hegyen sáncolta el magát, de a mozgalom központja hamarosan Kolozsvár lett, amely a városi szegények nyomására a felkelőkhöz csatlakozott. Felkelés résztvevői az erdélyi magyar és román országlakosok közösségének címezték magukat. 6 kapitány állt az élükön, 1 Kolozs megyei kisnemes, Budai Nagy Antal, 3 magyar és 1 román jobbágy, valamint 1 kolozsvári polgár. Csáki László erdélyi vajda, akihez panaszaikkal fordultak, kivégeztette követeiket, de aztán, hogy időt nyerjen, egyességre lépett velük. A Kolozsmonostoron július 6-án kötött szerződésben jelentősen mérsékelték az egyházi tizedet, végleg eltörölték a földesúrnak járó bor és gabona kilencedet, és rögzítették a jobbágyok jogát a szabad költözéshez és végrendelkezéshez. A pontok megtartását a parasztok gyűlése volt hivatott ellenőrizni, amely évente ült volna össze a Bábolna hegyen az érintett mezővárosok és falvak képviselőiből. A megállapodás megszegő nemesekkel szembe büntetéseket helyeztek kilátásba. A nemesek azonban egy pillanatig sem gondolták komolyan azt, hogy az egyességet betartsák. Szeptember 16-án Kápolnán unióra, azaz szövetségre léptek a szászok és a székelyek képviselőivel, és ebben a felek kölcsönös segélynyújtásra kötelezték magukat a parasztokkal szembe. A felkelőkkel október 6-án a Doboka megyei Apátiban új megállapodást kötöttek, amelyben a végleges döntést a királyra bízták. Ez elsősorban a parasztok kívánsága volt, akik szentül hitték, hogy kiváltságaik Szent Istvántól származnak, és a királyi levéltárban megtalálhatóak. Addig is, amíg a hozzáküldött követek vissza nem térnek, a felek ideiglenesen szabályozták a jobbágyok szolgáltatásait. A pénzterheket vajon melyest megnövelték, és nem esett többé szó az évenkénti parasztgyűlés tervéről sem. Zsigmond közbeavatkozása kiadására azonban már nem került sor. Halálának hírére 1437. decemberében a nemesi hadak ellentámadást indítottak, és ostrom alá vették Kolozsvárt. A város 1438. január végén elesett, megtorlásként elveszítette kiváltságait, és lakóit jobbágyi állapotba süllyesztették. A parasztok többi serege is vereséget szenvedett, elfogott vezéreiket tordán kivégezték, a közembereket pedig megcsonkítással büntették. Így Erdélyben a nemesség uralma helyreállt.
Történész úr, a mai köbezárt múltunk utolsó perceiben kezdjünk el beszélni arról, hogy miként fejlődött a kultúra Magyarországon Zsigmond királysága alatt.
Zsigmond korának kultúrája az anzsukori kultúra egyenesági folytatása volt. Elsősorban abban a tekintetben, hogy mértékadó és ízlésformáló központja továbbra is a királyi udvar maradt, másodszorban azáltal, hogy megnyilvánulásai továbbra is a nyugati keresztény szellemű lovageszmény követése jellemző. Az udvari műveltség közege hordozója most is a királyt körülvevő nagybirtokos főnemesség, valamint a nemességnek az a viszonylag csekély százaléka, amely az udvarral és a bárókkal szoros kapcsolatba került. Van azonban egy új jelenség is, amely már a következő korszak felé mutat. A mágnás vagyonok keletkezése, amely a művelődésre sem maradt hatás nélkül. Míg az anzsúkori bárók életvitele teljesen és kizárólag a királyi udvar szolgálatához igazodott, a Zsigmond-kor bárói megteremtették az elsőket azon vidéki kulturális központok közül, amelyek majd a rendi korszakban elsősorban alakítják az úri osztály műveltségét. Az állandó vidéki főúri rezidenciák létrejöttével megteremtődik annak feltétele, hogy az udvari kultúra az ország egész területére szétsugározzik. Végül sajátos vonása a zsigmondkori művelődésnek, hogy kiemelkedő szerepet játszanak benne a királyi városok és polgárságok is. Zsigmond szinte állandóan úton volt, és utazásai egész udvara elkísérte. Egy-egy helyen legfeljebb hónapokra állapodott meg, szorosan vett királyi székhelyről, tehát ez időtájt még nem beszélhetünk. Az anzsuk székhelyei közül leginkább Visegrádot részesítették előnyben. Zsigmond alatt ezt a szerepet véglegesen Buda vette át. Ez abban is kifejeződött, hogy 1406-1408 között Visegrádról ide költöztették át a központi bíróságokat. A budai királyi palotát Zsigmond nagyszabású rezidenciává építette ki, erről bővebben az épített örökségnél beszélünk. Uralma vége felé Zsigmond azt tervezte, hogy Budáról Pozsonyba teszi át a székhelyét, ezért 1430 táján ott is nagy arányú építkezésekbe fogott. A munkálatok méreteit jól mutatja, hogy a király évente több ezer aranyforintot költött rájuk. A legkedveltebb pihenő és vadászó helye ezekben az évtizedekben Tata volt, ahol szintén az ő nevéhez fűződik a vár felépítése. A maga szerényebb mondján a főnemesség is megpróbálta a királyát követni abba, hogy birtokai központjába kényelmes, állandóan lakható rezidenciákat teremtett. Az Árpád és Anzsukorból örökölt várak zöme sem fekvésénél, sem méreténél fogva nem volt állandó lakhatásra alkalmas. A legnagyobb urak ezért sorra vagy új székhelyeket építettek maguknak, vagy a meglévő váraikat alakítják át. Többek között ekkor épült fel Diósgyőr és más királyi várak mintája alapján a kanizsaiak kismartoni vagy az újlakiak várpalotai vára. Ozolai Pipó 1420 körül Ozonán emeltetett magának pompás várkastélyt firenzei mintára. A megerősített székhely iránti igény azonban jóval általánosabb volt. A 15. század elejétől kezdve terjedt Magyarországon a kastély, mint úri lakóhely, először inkább a nagybirtokos nemesek, később a középbirtokosok körében is. A kastélyok várszerűen megerősített építmények voltak, de építő anyaguk legalábbis először főleg a fa volt. Utánozták az előkelők az uralkodót abban is, hogy részszerint lelkű üdvösségükért, részszerint temetkező helyül egyházakat alapítottak, és ezeket tőlük telhetően gazdagon ellátták birtokokkal. Példa erre a budai Nagyboldogasszony templom garai kápolnája, vagy Ozorai Pipó székesfehérvári temetkező helye a bazilika új kápolnájában. Sem az egyházak alapítása, sem a várak vagy kastélyok építése nem jelentette azonban azt, hogy már ekkor meglazultak volna a szálak, amelyekkel a főnemesség a királyi udvarhoz kötődött. A bárók a királyi környezetben élték le életük legnagyobb részét, gyakran elkísérték kísérték az uralkodott külföldi útjaira, ha pedig itthon maradtak, akkor a kormányzás feladataiból vállaltak részt. Budán rendszerint állandó lakhelyet tartottak fenn, például karaiaknak két házuk is volt a királyi központban.
A királyaink voltak utolsó perceiben a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miről fogunk legközelebb beszélgetni.
Mai műsorunk során arra jutott időnk, hogy beszéljünk azokról, akik Zsigmond király uralkodásának legfontosabb támaszai voltak. Beszéltünk arról az új arisztokráciáról, amelyet Zsigmond király létrehozott Magyarországon, akik részben az alacsonyabb tisztségekből felemelt magyar nemesekből, részben pedig külföldi származású bizalmasokból épült ki. Ezen kívül láttuk azt, hogy Zsigmond király a királyi hatalmának támogatására, megszilárdítására nagy mértékben használta az egyházat. Az egyházzal kapcsolatos politikájában arra törekedett, hogy saját híveivel töltse be a főpapi tisztségeket, valamint saját hasznára sajátítsa ki az egyházi jövedelmeket. Zsigmond király nagy gondot fordított a városok támogatására, amelyet azért tett meg, hogy ezek is a királyi hatalom támaszaivá váljanak, és többek között neki köszönheti Kolozsvár azt, hogy felépíthette városfalait. Azon kívül beszéltünk Zsigmond király korának legnagyobb társadalmi megmozdulásáról, az 1437. évi erdélyi paraszfelkelésről és ennek körülményeiről. Műsorunk vége fele elkezdtünk beszélni a kultúráról Magyarországon Zsigmond korában, annak ellenére, hogy a kultúra központja továbbra is a királyi udvar volt, elkezdtek megjelenni Magyarországon az úgynevezett vidéki kulturális központok is, amelyeket egy-egy nagybirtokos nemes működtetett. A következő műsorunkban még folytatjuk a beszélgetést a magyarországi kultúráról Zsigmond korában, valamint beszélünk Zsigmond király épített örökségéről, családjáról, valamint halálának körülményeiről is.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget, köszönöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak a megtisztelő figyelmét, Nagybodó Tibor műsorvezető úrnak pedig az ismételt meghívást, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak szerkesztő műsorvezetőjét, Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.